Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk Tóth Erzsébet Fanni, a Bécsi Sigmund Freud Egyetem dékán helyettese és a Trauma Intézet vezetője. Nem ebbéli tudományos minőségében keresem elsősorban, bár ez is fontos, hanem szerzőként, a Beszélj című könyv társszerzőjeként, és olyas valakiként, aki megosztott egy éppen ebből a Beszélj című kötetből egy nagyon érdekes és nagyon aktuális történetet. Ahhoz, hogy elmondjuk, hogy mi ez a könyv, arra kérem, hogy ezt a történetet, ami a napi történéseinkhez kötődik, idézze fel, vagy ossza meg hallgatóinkkal.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és szia Boróka! A történet, amit megosztottam, a Beszélj című feldolgozás regénynek igazából az eleje. Arról szól, hogy egy családhoz bekopogtat egy hivatalos személy, és azt mondja nekik, hogy akkor most azonnal el kell dönteni, hogy ők magyarok vagy szlovákok. Mert ha nem döntik el, és nem írják alá azonnal azt a papírt, amin ők deklarálják, hogy ők bizony mostantól nem magyarok, akkor nagy baj lesz. Ez a történet 1946 végén játszódik Csehszlovákiában, egy magyar kisfaluban, és nyilvánvalóan a szereplők nem értik, hogy ők most akkor miért is lennének mások, mint magyarok, ha ők mindig is magyarul beszélgettek egymással. És felmérged ez a hivatalos személy, elkezd velük kiabálni, és mondja, hogy ebből még nagy probléma lesz, mert itt a hivatal mondja meg, hogy ki micsoda. Itt kezdődik a történet, amit aztán 2 éven keresztül gördítünk így az olvasó elé. Ez egy igaz történet, a II. Világháború utáni csehszlovákiai magyarok kiszolgáltatott helyzetéről szól, és nagyon-nagyon sok életút interjút gyúrtunk össze. 2021-ben jelent meg a könyv Vibó Kildivel, egy feldolgozás regényi, egy olyan regényi, amit akár kamaszok is el tudnak olvasni. Azok a kamaszok, vagy azok a családok, akiknek nem volt, aki ezt elmesélje Csehszlovákiába, mert hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon súlyos traumák, amiről nagyon sokáig nem lehetett beszélni.
Mit jelent az, hogy feldolgozás regény?
A feldolgozás regény igaziból sokáig gondolkoztunk rajta, hogy hogyan nevezzük, mert ez a műfaj létezik, nem létezik, vitatható. Valós történeteken, kutatásokon alapuló, mégis kitalált történet, gyereknyelvbe ültetve, és nagyon-nagyon sok olyan kérdéssel teletűzelve, amik segítik az olvasót abba, hogy elgondolkozom, hogy ez én családomban ez hogy volt? Miért írom másképp a családnevem, mint a nagyszüleim írták? Hogyan is került hozzánk ez az ingatlan, vagy ez a kert, vagy mi is történt azokban a nagyon kínos években, amikor magyarnak is kellett lenni, meg nem is lehetett lenni, meg hogy is volt? És adunk kapaszkodókat ahhoz, hogy egyénileg, családon belül, osztályteremben, cserkész csapatban, különböző civil közegekben hogyan lehet azokról a kérdésekről beszélni, amiről tényleg nem volt szabad, és nem is tudjuk igaziból, hogyan kell beszélni, mert nem akarunk, hogy az idős családtag sírjon, nem akarunk kényes kérdéseket firtatni, kényelmetlen helyzetbe hozni embereket, és éppen ezt a célt szolgálja ez a regény, hogy végre kezdjünk el beszélni, és próbáljuk feldolgozni azt, amire nincsenek nagyon sokszor szavak a családjainkban.
Mitől függ az, hogy egy családban mennyire tudnak átadni történelmi traumákat emberek, és vagy mennyire erős az elhallgatás? Ma hajnali megdöbbenésem, vagy egy marosvásárhelyi csoportban, vagy talán egy erdélyi fotós csoportban jelent meg egy a 30-as években Marosvásárhelyen készült csoportkép, egy üzlet előtt álltak emberek, és hát az üzlet feliratai, oda beleértve az üzlet magyar tulajdonosának a nevét is, román helyesírás szerint román fordításban jelent meg. És az emberek megdöbbenve kérdezték azt, hogy hát akkoriban nem volt szabad használni a magyar nyelvet, a királyi Romániáról beszélünk. Uh-huh. És a mi családunkban az, hogy a királyi Romániában miféle terror működött, hogy milyen cenzúra volt, hogy alakult ki az a vasgárda, ami aztán nagyon véres erőszakcselekményekre vetemedett, az egy állandó téma volt, és erről állandóan beszéltek a családtagjaim, felmenőim, áldozatai is egyébként ennek a terrornak, és én azt hittem, hogy ez benne van a köztudatban, és most szembesültem vele, hogy nem, egyáltalán nincs benne a köztudatban, és amikor tavaly ősszel elkezdett újra megerősödni ez a szélsőséges szervezet, akkor nem volt véletlen, hogy az erdélyi magyarok nem tudták, hogy miről van szó. Tehát mi ez a különbség család és család között?
Nagyon-nagyon sok komponensű ez az egész. Én azt tapasztaltam, amikor idős emberekkel beszélgettem, hogy ugye a történetet akkor mesélünk el, amikor úgy érezzük, hogy ez elmondható. Hogyha amit elmondunk, az nem fogja veszélybe sodorni a csoportba tartozásunkat. Hogyha nyilvánvalóan ők attól féltek, hogy elvesztik az állásukat, vagy a családban valakit megsértenek, és őket kitagadják, akkor nem úgy mondták el, vagy nem azt mondták el, ami a valóságot tükrözte. Nagyon sok esetben már nincs is az, aki emlékezzen, egész idős emberek is, kicsi gyerekek voltak azokban az években, és nem feltétlenül emlékeznek mindenre akkor a gyerekkorukból. Olyasmire emlékeznek, amit őnekik is elmondtak egy nagyon erős szűrőn keresztül. Én azt tapasztaltam, hogy például idős asszonyok, akik az ellenség, az akkori ellenség, csehek, szlovákok, fiatal férfi tagjaiba voltak szerelmesek, elképzelhetetlennek tartották azt, hogy ők ezt elmondják, hogy nekik udvarolt egy cselegény, miközben ők deportáltak voltak, és esetleg ők szerettek volna ott maradni, mert ott jobb életkörülményeket tapasztaltak, mint a felvidéki kis falukban, ahonnan őket a zsupszedeles háznak mondták, a bályokházakból elvitték. Nagyon sok esetben berakták őket például az olyan német polgári családoknak a házaiba, ahol áram volt, és folyóvíz, és porcelán a vitrínben. Ők ilyet azelőtt nem is láttak. De ez elmondhatatlan volt, hogy az életkörülmény, amit ott tapasztaltak, az esetlegesen jobb volt. És a fiatalok egy lehetőséget láttak abban, hogy itt is maradhatnak. Akkor, hogyha a szüleiket rabszolgamunkára kényszerítették. Tehát volt a történetek egy része, ami elmondható volt, bevagoníroztak, nem tudtuk, meddig megyünk, hideg január volt, rettenetesen szenvedtünk, mert nem értettük, hogy miért történik ez velünk. Ez az, amit mindenki elmondott. És aztán voltak dolgok, ami elmondhatatlan volt. Ezen belül főleg a női emlékek, és főleg a gyerek emlékek.
Mennyire lehet segíteni az elmondást, hogy mennyire kell segíteni, és mit kell tenni a befogadáshoz, mert gondolom nem csak az idősebb generáció dolga nehéz, hanem azé is, aki rádöbben fokozatosan, hogy honnan jön.
Főleg akkor, amikor rájönnek a családtagok, hogy az idősebb generáció tagjai között nem csak áldozatok, hanem részben elkövetők is voltak, és senkinek a családi múltja nem tökéletesen fehér vagy tökéletesen fekete, nagyon-nagyon bonyolult mindenkinek a családi története. És nagyon nehéz azt elmondani, például a csehszlovákiai magyar deportáltak körében, hogy azok a fiatalok, akik például Csehországban a deportálás évei alatt megtanultak csehül, mikor visszaérkeztek az 1950-es évek elején, ők voltak azok, akik a szövetkezetesítéskor lesöpörték mások parlásait, mert ők funkciót kaptak, esetleg magas beosztást gyárakban, vagy akármilyen állami szférában, és bizony-bizony nem voltak mindig a legkedvesebbek, a legjámborabbak a többiekkel, akár a többi magyarral is. És erről aztán évtizedekig a kommunizmus éveiben nem szabadott beszélni. Volt egy típusú narratíva, ami megosztható volt, és a családokon belül máig nem szívesen bontják ki ezeket a szálakat. Akkor ráadásul még bonyolultabbá válik a történet, amikor a családba beházasodott valaki, aki például a szlovák vagy cseh nemzetiségű volt, esetlegesen magyarországi magyar, mert ez tovább cifrázza a helyzetet, hogy ki volt akkor az áldozat, ki volt az elkövető, hova tartoztunk, kinek tartottuk magunkat, aláírtuk a szereszlovakizációs papírost, hogy minket ne rakjanak fel arra a bizonyos vonatra, mert tőlünk még megkérdezték voltak, akiktől meg se kérdezték. De ha ők szenvedtek, mi nem szenvedtünk, akkor nekünk jogunk van azt mondani, hogy nekünk könnyebb volt, vagy nekik nehezebb volt. Rettenetesen nehezek ezek a történetek, és éppen egy feldolgozás, tehát a regény, amit egy gyerek szempontjából mesélünk el, reméltük, hogy oda segítheti a családokat, hogy végre elkezdjenek akár aprócska részletekről is beszélni, ártatlan dolgokról, hogy tényleg nem ismertétek akkoriban még a karfiolt, és azt gondoltátok ti is, hogy túrót árulnak káposztalevélen, mint ahogy a deportált magyarok hazavitték először a karfiolt a felvidéki magyar falukba, Csehországból. Ilyen ártatlan részletekre, ha rákérdezünk, hogy került be ez az étel, hogy került az a bútordarab oda, akkor lehet, hogy aztán a nehezebb dolgokról is elkezdünk tudni beszélgetni, mert beindul egyfajta információcsere, hagyomány a családon belül. Nagyon naív is vagyok, lehet, hogy a hallgatók most azt gondolják, mert hogy nehéz kérdésekhez eljutni nagyon-nagyon sokáig tart, van úgy, hogy lehetetlen is. De azt mutatták az olvasói visszajelzések, hogy mindenképp hasznosak voltak ezek a kérdések, legalább előbb.
Hogyha egy pszichoterápiás folyamatról beszélünk, akkor ott van egy erre felkészült szakember, aki irányítja a terápiás munkát. Ezek a családon belül folytatott múlt feltárások nagyon nagy kockázattal járnak, és nincs ilyen irányító, nincs külső szemszög, külső perspektíva. Kinek a felelőssége, vagy ki tud ebbe beletanulni, vagy hogy tud egy család közösen akár felkészülni erre?
Nagyon nagy naivitás lett volna azt gondolnunk, hogy ez a terápiát pótolhatja, vagy esetleg egy részét képezheti a terápiás folyamatnak. Ez egy évekig tartó, ha valakinek neki fog, ez egy évekig tartó folyamat. Én azt gondolom, hogy mindenképp meg tud alapozni valami olyasmit, amit aztán akár elvihetünk terápiára, a családi tabukat, a titkokat, az elhallgatást, és rengeteg-rengeteg más dolgot, amit a második-harmadik generáció, egy traumát átélt családban, egy második-harmadik generáció máig magával cipel. Viszont kinek a felelőssége, kinek a feladata, én azt gondolom, hogy a pszichoedukáció mindig egy nagyon jó első lépés, de ahhoz, hogy ezt akár a szakemberek is jól tudják csinálni, és tudatosan tudják csinálni, nekik is először önismeretet kellene folytatni, nekik is traumatudatos képzésekre kellene járni, ugyanúgy igaz ez orvosokra, a rendőrökre, a hivatalnokokra, és igaziból bármelyikünkre a társadalomban. Ez egy nagyon-nagyon hosszú feladat és folyamat, és nyilvánvalóan azok a folyamatok, amiket jelenleg látunk magunk körül, nemhogy nem segítik, hanem itt hátráltatják ezt az egészet.
Azt látjuk, hogy a történelmi traumák előhívó jelei sokasodnak, ezek a triggerek, ezek a mindennapjaink részévé válnak. Itt a beszélgetést egy állampolgárságról való lemondásról, és kvázi a haza elvesztése, megtartása körüli dilemmáról szólnak. Mit kezdjünk ezekkel a vészjelekkel? Akkor, amikor azt érezzük, hogy a családunk valami olyasminek van kitéve, ami növeli a stresszt, és erre a különböző generációk nyilván különbözően is reagálnak. Fel lehet készülni arra a konfliktusokkal, ellenségképekkel teli életre, amiben benne vagyunk?
Felkészülni nem lehet, felkészülni akkor tudunk talán egy picit erre az egész folyamatra, hogyha ismerjük, hogy mik azok a triggerek, mik azok a pontok, amit hogyha benyomnak bennünk, akár egy hír, akár egy hang, akár mi hallatán, akkor mi extrém módon fogunk reagálni, mert ez semmiképp nem vezet jóra. Önismerettel, ami egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és általában szakember segítségére van hozzá szükségünk, önismerettel eljuthatunk oda, hogy felismerjük, hogy a hírekben, amikor arról szólnak, akár nem is a mi országunkból szóló részletek, hogy vannak emberek, akik elveszhetik az állampolgárságukat, csak azért, mert veszélyesnek bélyegzik őket egyes politikusok, akkor a félelem, ami bekapcsol bennünk, nem feltétlenül csak a mi félelmünk, hanem lehet, hogy generációk óta cipeljük magunkkal, és a családunk olyan megküzdési mechanizmusokat adott át nekünk, amikre szavaink nincsenek, és amikről nem is tudtuk, hogy bennünk vannak. És amikor felismerjük ezeket a triggereket, és felismerjük ezeket a reakciókat magunkon belül, akkor kevésbé válunk kiszolgáltatottá például az extrémizmusnak. mert azt látjuk, a extrémizmus kutatásból, szerte a világból látjuk, hogy a kezeletlen trauma bizony-bizony agressziót szül. Depressziót is szül, agressziót is szül. És azt gondolhatjuk, hogy soha nem fogunk kimenni egy gépfegyverrel a városunk főterére, és ott lövöldözni a tömegre, de az agresszió ott van a családokon belül is. Ott van akkor is, amikor kiabálunk a gyerekeinkkel, ott van akkor, amikor üvöltünk a munkatársra, a beosztottunkra, aminek aztán mind-mind-mind nyoma marad a többi ember lelkébe, és nyilván a csoportdinamikát is befolyásolni fogja. Tehát ezzel a kezeletlen traumákkal végre kellene kezdenünk valamit.
Hát nyilván most nem az a pillanat van, amikor intézményes segítséget kaphatnak az emberek, de egészen biztos vagyok benne, hogy hallgatnak minket, nem csak családi és történelmi traumákkal küzdő emberek, hanem pedagógusok is, vagy olyanok, akik fiatalokkal foglalkoznak, és tudnak nekik segíteni. Ha ők kezükbe veszik ezt a bizonyos traumafeldolgozó regényt, a Beszélj című regényt, akkor mit tudunk nekik javasolni, hogy nyúljanak hozzá, hogy használják, milyen lehetőségek vannak a munkára, a gyerekekkel való munkára?
Ahogy a könyv egyik utolsó fejezetében, az útmutatóban írom, ezt a könyvet el lehet úgy olvasni, hogy valaki leül és végigolvassa csak a történetet. Lehet mazsolázgatni egy-egy kérdésből, és azt megválaszolni, lerajzolni, megalkotni gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek mindenképp idő kell. Néha-néha le kell venni a polcról, kinyitni valahol, elolvasni belőle egy-egy történetet, ami akár például egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben megünnepelt karácsonyról szól, vagy egy eljegyzésről, amikor bizony-bizony bekerül a családba egy olyan ember, akit nem feltétlenül szerettünk volna, hogy a családtagunk párja legyen, akár nem olyan nyelvet beszél, mint mi beszélünk, és ezzel az összes családtagnak meg kell küzdeni. És magunkba lehet nézni, hogy hú, akkor mi ezzel a helyzettel most mit kezdenénk, mit kezdtek egy-két generációval ezelőtt a családtagjaink, és ez akkor ránk hogy hatott. És erről beszélgetéseket folytatni. Azt gondoljuk, hogy ez csehszlovákiai magyar történet, vagy egy felvidéki magyar történet. Én azt gondolom, hogy nem. Ez 2025 története is, ez ugyanúgy zajlik ma is, és mindenképp hasznos, akár egyéni, akár csoportos szinten ezzel szembenézni.
Van olyan korosztály gyerekeknek például, hogy kiknek ajánljuk? Én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy az én kiskamasz gyerekeimnek például hogy meséljem el Marosvásárhely Fekete Márciusát, amikor itt összecsapott egymással az itt élő két nagy etnikum, a románok és a magyarok, és nagyon véres események folytak azokban a terekben, amelyekben ők most felhőtlenül kamaszodnak fel, és aztán eljöttem, hogy hiába tipródom ezen a kérdésen, hogy hogy beszéljek róla, amikor ezek az események voltak, akkor én ugyanilyen kiskamasz voltam, mint ők, és nem meseként hallottam, hanem átéltem, mint szemtanú, meg kvázi mint áldozat. Van-e ilyen határ, amikortól el lehet kezdeni egy gyereknek beszélni a család és a környezete legfájdalmasabb dolgairól?
Én azt gondolom, hogy óvjuk, túloljuk a mai gyerekeket, de ha megnézzük előle a népmeséinket, vagy megnézzük a Grimm meséket, az Andersen meséket, nagyon-nagyon kegyetlen történetekkel kezdődik nagyon sok mese, akár végződik is nagyon sok mese, amikor a mostoha gyereknek el kell menekülni otthonról, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerül, amikor ki akarják vágni a szívét, megverik. És ezeket a történeteket gyerekként mi is hallottuk, ezeket a történeteket gyerekként a mi gyerekeinknek is olvassák az iskolákban. Az, hogy elmondjuk, hogy mi történt a köztereinken, nem feltétlenül lesz rájuk rosszabb hatással, mint egy Ludas Matyi vagy egy Hófehérke. Meg kell tanulnunk elsősorban saját magunknak tisztában lenni azzal, hogy mi hogy reagálunk ezekre a történetekre, és hogyan tudjuk átadni őket, bennünk mennyi a fék, azzal kapcsolatosan, hogy ez fájhat újból nekünk, ha ezt elmondjuk, vagy fájdalmat okozhatunk egy gyereknek, akit nagyon szeretünk, és ezekkel tisztában vagyunk, utána fog menni a mesélés. Azt látom Ausztriában, hogy az itteni iskola rendszer egy picit előrébb jár talán, nem sokkal, de egy picit előrébb jár múltfeldolgozásban, és elmesélik mint a náci terror, mint az ellenállásnak a történeteit, és mind a két oldalon vannak nagyon-nagyon véres, kegyetlen történetek. És ezek a történetek bizony-bizony már alsó tagozaton is megjelennek az iskolákban.
És hát
vannak erre jó.
És hát ezeket
erre jó gyakorlatok.
Igen, fel lehet dolgozni, mindenképpen jobb, hogyha tisztában van vele egy gyerek, hogy milyen térben él, és mindenképpen jó, hogyha lehetőleg legtöbb oldalról, a legtöbb történetet ismerve járja körül a családi és közösségi drámákat. Ebben segít Tóth Erzsébet Fanni és Vibók Ildi közös könyve a Beszélj, amelyet a Kulcsjuk kiadó adott ki. Ezt ajánlottuk a mai adásunkban. Köszönöm szépen Tóth Erzsébet Fanninak, hogy a vendégünk volt, és várjuk vissza a hullámhosszainkra.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztő. Tóth Erzsébet Fannival köszönöm a figyelmüket. Kellemes rádiózást, jó olvasást, tartalmas békés szép estét, viszont hallásra.